A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentális higiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami hát megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Egy ideje a könyörtelen mérték túlzó kritikusság sémával foglalkozol az előadásaidon. Foglaljuk össze röviden, hogy mi is a lényegi eleme ennek a sémának.
Azt mondhatnánk, hogy jellemzi ezeket a személyeket a mindent vagy semmit logika. Mikor erről beszélünk, hogy könyörtelen mérték, akkor úgy képzelhetjük ezt el magunk elé, hogy létezhet az a fajta mérték bennünk, amely elég jól megmutatja azt, hogy ezt most elég jól csináltam, közepesen csináltam, ezt jól csináltam, vagy kiválóan csináltam, és akkor reális önkritikával adott esetben egy megfelelő önismerettel, önértékeléssel magamat elég jól tudom pozícionálni, vagy a teljesítményemet képes vagyok minősíteni, és ez fedi a realitást. Igen ám, de akik a könyörtelen mérték séma világával élnek, náluk ez a mérték deformálódik. Miközben ők erre lehet, hogy nem is látnak rá. Ezért miközben mondhatjuk, hogy 20, 40, 60, 80, 100%, náluk a 20%-nál az van, hogy nulla, a 40%-nál is az van, hogy nulla, és a 60%-nál is az van, hogy nulla, és a 80%-nál is az van, hogy nulla, sőt a 99%-nél is az van, hogy nulla. És ahol egy reális mértékben ott van, hogy 100%, náluk ott az szerepel, hogy elégséges, hogy még elfogadható, hogy ez a minimum, ami egyáltalán elfogadható.
Ehhez a sémához szorosan kapcsolódik a kiégés témaköre. Egy picit magyarázzuk meg, hogy miért.
Igen, most ha az előző gondolataikhoz kapcsoljuk, akkor mondhatjuk azt, most képzeld el, valaki csak a 100%-kal mondhatja magának vagy magáról azt, hogy egyáltalán jogom van élni, vagy egyáltalán kaphatsz vacsorát este, vagy egyáltalán elfogadhatod, hogy szeressen téged a férjed vagy a feleséged. Hát akkor nyilvánvaló, hogy elkezd gürizni, elkezdi magát megfeszíteni, elkezdi a saját erőforrásait, a saját egészségét is fölszámoló módon, a saját emberi kapcsolatait is veszélyeztető módon ráállítani a magatartását valamilyen teljesítményre, mert még a teljesítmény elérése egyrészt hozhatja számára azt a pillanatnyi nyugalmat, hogy na, legalább megvan, legalább nem nulla, na, legalább nem égtem le. Illetve ott van benne az a fajta vágy, hogy ha esetleg sikerülne ezt tökéletesen megcsinálnom, akkor talán szeretnének. Tehát itt a teljesítmény, mondhatjuk azt, hogy önmagában és önmagáért is van, de ezen túl túlmutat magán, és hordozza azt a gyermeki vágyat, amiben éppen megsérült ez a személy, mert a séma kialakulásánál ott láthatjuk azt, hogy van egy apa, vagy van egy anya, vagy szülők, vagy fontos felnőtt személyek, akikhez tartozik és kapcsolódik a gyerek, és ők olyan mértéket, olyan mércéket állítanak föl, oly mértékben kritikusak a gyerekkel, hogy ő tulajdonképpen annak nem tud megfelelni. Ezért megtanulja magáról azt, hogy ő nem szerethető, hogy nem elégséges, sem a teljesítménye, sem ő maga nem elégséges. Ezért mindig, amikor valahogy mégiscsak összeszedi magát, hogy mégiscsak talán most nem lesz nulla, amit csinálok, ebben ott van az a gyerekkori vágy, hogy talán akkor szeretni fognak, talán akkor majd szeretnek pusztán csak azért, mert vagyok, vagy örömet okozhat az, hogy létezem. Egy ilyen személy tulajdonképpen ennek a veszteségében és fájdalmában él, hogy minden, ami kicsi, gyarló, gyönge és esendő, az számára szerethetetlen, mert ez a gyerekkori tapasztalata.
Sokat beszélsz az előadásaidon a bennünk élő sebekről. Ez is egyfajta sebnek tekinthető, amit elmondtál, hogyha bennem egy olyan kép alakul ki, hogy csak akkor vagyok szerethető, hogyha bizonyos teljesítményre képes leszek?
Pontosan, és ebben az a problémás, hogy egyébként az ember a létezése okán értékes. Nem azért vagyunk értékesek, mert valamit leteszünk az asztalra, hanem mert vagyunk. És az értékességünkhöz természetesen a tetteinkkel még hozzá tudunk járulni. De ez két külön világ, ami persze összefüggésben van. Ha valaki a létezéséhez kapcsolódó értékességét nem tudja megélni élményszerűen, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megerősödik benne egy negatív érzelmi viszony saját magához. Most képzeljük el azt, hogy van egy állandósult negatív érzelmi viszonyom magamhoz, hiszen ha csak önmagamban nézem magamat, az nulla, az semmi. Hát hiszen nemhogy nem elégséges, amit csináltam, hát nem csináltam még semmit. Hát ehhez hogy viszonyuljak pozitívan? Tehát létezik ez az érzelmi sebzettség a magamhoz fűződő viszonyban, de közben általában megjelenik a késztetés, hogy akkor viszont valamit le kell raknom az asztalra, és már is ott vagyunk, hogy munka alkoholizmus, vagyis ott vagyunk, hogy egy túlzott erőfeszítést tesz valaki, miközben ez a túlzott erőfeszítés önmagában általában nem hozza meg a kívánt jól létet, vagyis azt, hogy amikor például valamit teljesít, akár még meg is dicsérik, hogy ebből föltétlenül következzen, hogy ő mondjuk aznap este, egész este jól is legyen tőle.
Ez szükségszerű egyébként, hogyha egy ezzel a sémával küzdő ember teljesít valahogyan, letesz valamit az asztalra, akkor az neki nagyon ritkán okoz jóleső érzést, megelégedettséget?
Azt lehetne mondani, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Nyilván van, akit ez a séma kissé, de érint, ő például akár az önbecsülésének a forrásához is közel tud kerülni azzal, hogy valamit jól csinál, mások elismerik, megdicsérik, méltányolják, jutalmat kap, vagy bármilyen módon visszajelzik neki ezt az értékességet, és akkor ő tényleg jól van. De, hogyha megyünk ezen az egyenes, egészen eljuthatunk odáig, ami tulajdonképpen paradoxonnak tűnhet, hogy azért teljesít, mert hát ha akkor kiderül, hogy mégiscsak van joga élni, vagy szerethető, vagy van joga ahhoz, hogy valami jó is történjen vele. Igen ám, de amikor ez tényleg megtörténik, képzeljük el a legjobb helyzetet, hogy tényleg valamit nagyszerűen megcsinál, és még ezt méltányolják, elismerik, megdicsérik, létrejön egy furcsa helyzet, ez éppenséggel a legszögesebb ellentétben van azzal, ahogy a nő magához viszonyul. Tehát akkor a kérdés a következő lesz, el tudja ezt hinni. Hiszen ő neki az a meggyőződése, hogy ő nem értékes. És ebben a pillanatban hiába mondja más, hogy értékes, ezt elkezdi a háta mögé tenni, és azt mondja, ó, hát jó, most megdicsértek, de hát mit számít ez? Megdicsértek, de jött a barátaim, ők elfogultak. Vagy azt mondja, az ellenségeim, na, valamit akarnak, vagy hát ez csak a púder, a felszín, én tudom, hogy a mélyben miről van szó, hogy ez csak a kirakat. Tehát, akármilyen furcsa is, az a vágya, hogy ezáltal történjen valami jó, hogy ő teljesít és elismerik, és közben lehet, hogy nem is engedi meg magának, hogy az elismerés és a dicséret valódi változást hozzon benne létre.
A sebeinkből azért lehetséges gyógyulni. Milyen folyamatok vezethetnek a gyógyulás felé?
Két alapvető folyamatot szeretnék megkülönböztetni. Az egyik az, a folyamat, amit leginkább mondjuk a fizikai sérüléseinkkel kapcsolatban ismerhetünk, hogy megvágom magam, hát létrejön egy seb, látnivaló egy nyílt seb, és onnan folyik a vér, még így is mondanám most nagyon tudatosan, hogy szivárog el belőle az élet. Igen, ám, de akkor bekötözöm a sebet, vagy elmegyek nagyobb probléma esetén az orvoshoz, nem akarom hosszan ragozni, végül elteli 2-3-4-5 év, és már azt se látom, hogy ez a seb volt egyáltalán, mert nyom nélkül is tud gyógyulni. De mondjuk van egy nagyon-nagyon erős seb, ami mondjuk sok öltéssel kell, hogy összevarjanak, akkor az pedig valamiféle hegesedéssel gyógyul. De tulajdonképpen az életminőségemet egyáltalán nem változtatja meg, volt, és azt lehetne mondani, hogy nincs. A lelki sebeink is tudnak így gyógyulni. Például egy férj és egy feleség összekapnak valamin karácsony előtt, vagy karácsony után, az kitűnő ideje annak, hogy össze lehessen kapni, mert ilyenkor valahogy az elvárásaink is fölnőnek, nem csak ajándékot szeretnénk adni és kapni, hanem valahogy érzékenyé válunk, hogy szeretnek-e minket, és hogy mi tudunk-e elegek lenni a szeretteinknek. Mondjuk így különbözik a férj és a feleség, és akkor aztán nevetnek egyet, legyintenek, rájönnek, hogy fáradtak voltunk, feszültek voltunk, esetleg ott rögtön ki is békülnek egymással, és tényleg nyom nélkül gyógyul. Sőt, még azt is lehetne mondani, hogy egy jó eső érzés van a végén, hogy na, jaj, de jó, hogy nem süllyedtünk bele valami egymást pusztító kritizálásba. De aztán vannak olyan lelkisebeink, amelyek vagy komoly nyomokkal, hegekkel gyógyulnak, de az is lehetséges, hogy bizonyos sebek soha igazán nem gyógyulnak be. És itt szeretnék valami fontosat mondani, mert most mondhatnánk azt, hogy ajajajajaj, na, megint csak végül is az élet fájdalma, tragikuma, na, az jött most is csak elő. De mégsem ezt szeretném állítani ezzel, hanem azt, hogy lehetséges az, hogy például egy sebet karban tartok, egy sebet gondozok. És miközben azt karban tartom és gondozom, magamra is gondot viselek, magammal megértő és együttérző vagyok, miközben a sebem a szó szoros értelmében lehet, hogy teljesen, főleg nyomtalanul sosem gyógyul meg, mégiscsak létrejön egy olyan folyamat, aminek a végén, bár a sebem nem gyógyul meg, mégiscsak jobb helyzetbe kerülök. Ezt pedig így is mondhatnám, hogy a sebemből élet fog fakadni.
Tudunk erre példát mondani?
Hogyne. Például egy asszony, emlékszem, ezt már egyszer mondtam, és nyilván nagyon sok ilyen sebet mondhatnánk, egy asszony, akinek Auschwitzban megölik a gyerekeit, és megölik az édesanyját, és megölik a férjét. Most melyikünk merné azt mondani, hogy egy ilyen veszteségből meg lehet gyógyulni? Nyomtalanul, hegek nélkül, ebből meg lehetne gyógyulni? Szerintem ez irreális. Irreális. De mi történt az asszonnyal, hogy elhagyta Európát, és azzal szembesült, hogy a háború következtében nagyon sok árva gyerek van. És őt ez megérintette, és szíven ütötte. Talán pont a sebén keresztül, hogy elvesztettem a gyerekeim, és itt vannak gyerekek, akik elvesztették az anyjukat és az apjukat, és a sebén keresztül, az érzékeny sebén keresztül, ezen az érzékenységen keresztül hozott egy döntést, hogy ő egy árvaházat fog alapítani, és ezt megalapította. És ez mit jelent a mi szempontunkból? Azt gyanítom, hogy ő soha teljesen nem gyógyult meg. Ezt érthetőnek is tartom, reálisnak, de mégsem valamiféle életidegenség, vagy pessimizmus, cinizmus, vagy kritikusság, valamiféle az embertelenségből föl nem gyógyulás állapotába zuhant, hanem egy döntés és aztán kitartó cselekvés révén mások életéhez elmondhatatlan pozitívan hozzá tudott járulni. Egy olyan valaki, akinek ez a tevékenység éppen a sebén keresztül jött létre, vagy azon keresztül is jött létre. És akkor azt mondhatjuk, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy igen, megsebezte őt az élet, de azért tudott még hasznára vagy javára lenni másoknak. Ennél sokkal több történik. hogy miközben megsebezte őt az élet, ez a seb teljesen sosem gyógyul, meg mindig érzékeny marad, mindig fájdalmas marad, és ez normális is, hogy így van, nem is kell, hogy nyomtalanul gyógyuljon, éppen a seben keresztül. Másoknak élet fakad.
Az már valamilyen szinten a gyógyulás jele, hogyha képes vagyok cselekvő választ adni a fájdalmamra?
Pontosan. Tehát amikor már a döntés és a cselekvés megjelenik a sebemmel kapcsolatosan, akkor ott már mindenképpen az élet is elkezd növekedni. Hadd hozzak egy másik példát. Csaba testvér. Hát Csaba testvérről pontosan tudjuk, mert ő nem egyszer, nem kétszer elmondta, hogy amikor ő született, az édesapját éppen fogva tartották. Hogy éveken keresztül apa és fia nem találkozhatott egymással. És Csaba testvér nem belefullad, vagy belepusztul annak a fájdalmába, hogy az első életéveimben nem találkozhattam az édesapámmal, és ezért az én sorsom sokkal szerencsétlenebb és szomorúbb, mint másoké, tehát mit is tehetnék akkor én? Hát akkor én sokkal kevesebbet kaptam örökségképpen, hanem erre ad egy választ. Egy érzékenysége lesz gyerekek felé, akik nem ismerik az apukájukat, legfeljebb csak tudnak róla, hogy ő valahol van. És ebből mi fakad? Sok ezer gyereknek a gondoskodó, törődő, melléálló magatartása a részéről.
Mennyiben függ ez a bensőnktől, hogy képesek vagyunk-e cselekvő választ adni, képesek vagyunk-e a gyógyulás útjára lépni, és mennyire függ a környezetünktől?
Mind a kettőn múlik. Talán nem ezt a kifejezést használnám, hogy függ, hanem hogy múlik. És kétségkívül néha lehet egy-egy áldott, akár így is mondhatnánk, kegyelemszerű pillanat, valami megvilágosodásszerű tapasztalat, amikor úgy nagyon egyértelművé válik, hogy igen, úgy, ahogy vagyok, minden nyomorúságommal, gyöngeségemmel, sebzettségemmel együtt képes vagyok értékesnek tartani magam és az életemből valamit kihozni, mint ahogyan például egy értelmi fogyatékosnak nevezett fiatal lány, mikor megkérdezték, hogy hát, hogy tud egy egész életet így leélni? Születésétől kezdve értelmi fogyatékos. Ezen ő nem fog tudni változtatni. Ezt mondhatnánk akár egy soha be nem gyógyuló sebnek is, inkább képként használom most ezt itt. És erről azt mondta, az én esetemben az önsajnálatnak helye nincs.
Igen, erre akartam igazából rákérdezni, hogy önmagunk nélkül működhet-e ez? Önmagunk nélkül képesek lehetünk-e a gyógyulásra? Csak azáltal, hogy mondjuk kívülről várunk segítséget?
Nem ajánlanám senkinek, hogy csak kívülről várja a segítséget, hanem valahogy annak az összjátéka, annak a harmóniája szokott eredményre vezetni, hogy megteszem a magamét, sokszor akkor is, ha nincs kedvem hozzá, ha nincs kedvem fölkelni, vagy azt gondolom, én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon, vagy hogy ennyire nyomorult, nincs is más, csak én, és ezzel együtt fölkelek reggel, és megteszem a magamét, esetleg magamért nem is tenném meg, de megteszem másokért, és egy ilyen ember éppenséggel nem egyszer nyitottabbá válhat, és érzékenyebbé azokra a világos és áldott, nem egyszer kegyelemszerű pillanatokra, helyzetekre, találkozásokra, mondatokra, emberi gesztusokra, amin keresztül aztán egy nagyon pozitív folyamat meg tud benne erősödni.
Sebeket szerezhetünk a családunkban is. Milyen tipikus sebek létezhetnek, amiket a családi kapcsolatrendszerben kapunk, vagy kaphatunk?
Nyilván nagyon sokfélét, és hogyha a sémákról beszélünk, akkor akár mondhatnánk azt, hogy a séma terápia 18 gyerekkori negatív sémát különböztet meg, hát akkor mondhatnánk azt, hogy legalább 18 féleképpen nagyon markánsan meg tudunk sérülni gyerekkorban, de most egyszerűsítsük a helyzetet, mondjuk azt, hogy létezhetnek anyasebeink, apasebeink, meg testvérsebeink, mert ez általában mindenki számára egészen nyilvánvaló, hogy ez létezik, akkor is például, ha valaki sosem ismerte az apukáját. Hát akkor is szerezhet apa sebet, akkor pont ez lesz az apa sebe. De nyilván az is lehetséges, hogy valakinek nem volt testvére, akkor pedig ez lehet az ő testvérektől, vagy éppenséggel a testvérek hiányából fakadó sérültsége, vagy valamiféle gyöngesége, vagy valami, amivel az életét nem ajándékozta meg. Tehát akár ezt a gondolatot is tovább vihetjük, hogy lehet anyasebünk mondjuk a gondoskodásnak, vagy a föltétel nélküli szeretetnek a hiánya, de akár egy túlzó gondoskodás, egy túlóvás is lehet egy anyaseb, amikor nem kapok elég szabadságot. Nem üthetem be magam, mert az anyukám ott áll mellettem, és még elesni se eshetek el egyedül. Az tulajdonképpen egy elég komoly anyaseb, mert felnőttként ez nem lesz javamra. Mindig majd akarok valakit, aki ott van, és vigasztal, és puha, és kedves, és aranyos, és átölel. Ez már-már az élet képtelenségig is elvezethet engem. Ez mondjuk lehet anyaseb, lehet apaseb. Például nem kapok útmutatást az élethez. Létezhetnek tehát apasebeink, például nőként. Ha az anyám azt mondja, szép vagy, az más, mintha az apám azt mondja, hogy szép vagy, az nem ugyanaz. És egy fiú gyereknek sem ugyanaz, hogy az anyukája azt mondja, jaj, fiam, de ügyes vagy. Ez nem ugyanaz, mint amikor az apám rám néz, és azt mondja, Laci, hát ezt én se tudtam volna jobban megcsinálni. Vagy azt mondja, hogy na hát, te ehhez értesz, soha nem tudnék ilyet csinálni. Más, ha ezt az apámtól hallom. És aztán léteznek testvérsebek. Például a testvérek közti rivalitás okozta sebek, hogy kialakulnak a családban szerepek, és mondjuk én leszek a hülye gyerek, vagy a béna, vagy a szerencsétlen. De az is lehet például, hogy egy jó szerepet kapok, én leszek az okos. De a testvérem a szép, és én egy nő vagyok, és előbb-utóbb utálni kezdem. Én nem az okos nő akarok lenni, hanem a szép, vagy nem csak okos akarok lenni.
Ahogy fölvázoltad, azért nagyon sokféleképpen szerezhetünk sebeket, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy azt észrevegyük, hogy azáltal, hogyha kimondom, hogy nekem valamilyen sebem, sérülésem van, azzal én nem leszek kevesebb, hanem jó esetben képes leszek valami olyan dolgot cselekedni, erre válaszként, amitől viszont több lehetek.
Sőt, az élet igazolja ezt, tehát mi itt most nem filozofálunk, meg szépeket mondunk, pillanatnyi vigaszt nyújtva, de közben mi magunk azt gondoljuk, hogy hát persze, ezek csak szép szavak, mert az élet realitása igazolja azt, hogy egy sebzett ember élhet reálisan pozitív önbecsüléssel. Például egy értelmi fogyatékos fiatalember lehet önmagával pozitív érzelmi viszonyban, és felfedezheti a saját reális erőforrásait. Például egy agykutatót hagy hozzak ide, hogy akkor egész más területről hozzunk egy példát. Azt kérdezték tőle, miért nem megy el az országból? Lehet, hogy többre vinné. És erre ő azt mondta, igen, elmehetnék. De ha Magyarországon megcsinálom azt, amit az USA-ban, akkor az kétszer annyit ér. Az kétszer annyit számít. És akkor itt egy olyan közegben, olyan emberekkel együtt, és olyan embereknek teszem ezt, és olyan emberekkel együtt, akiknek ez talán sokkal többet jelent, és sokkal többet számít.
Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk a Teljességre hangolva műsorában. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája.
Pál Feri.